Eurozóna. A Klubrádió Európai Uniós magazinja.
Jó napot kívánok! Ezúttal Kárpáti János köszönti Önöket az Eurozóna műsorvezetőjeként. A mai adásban három témával foglalkozunk. Először azzal, hogy ma kezdődik Münchenben a biztonságpolitikai fórum, amelynek legfőbb témája most nyilvánvalóan az Ukrajna és Oroszország közötti háború. Utána a Közel-Keletről fogunk beszélni, hogyan áll a gázai túszcsere helyzet, és egyáltalán az erőviszonyok miként alakulnak. A Közel-Keleten erről beszélünk szakértőnkkel a telefonon. Végül pedig Zentai Péter lesz a telefon másik végén, ezúttal Németországból, és a február 23-án választásra készülő Németországról lesz szó vele. Indulunk tehát, tartsanak velünk.
Eurozóna.
A telefonnál, ha minden igaz, Gyarmati István biztonságpolitikai szakértő. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
No, hát én azzal kezdtem itt a műsort, hogy igyekeztem felkonferálni a Müncheni Biztonságpolitikai Fórumot, amely nagy részt legalábbis az érdeklődők számára, külső érdeklődők számára nagy részt azt hiszem az ukrajnai háborúról szól. Amerikaiak, oroszok, ukránok, európaiak. Milyen kör, miként fog tárgyalni, mennyire lehet tisztán látni ebben a dologban, mert egyelőre az előző napok hírei csupa ellentmondásos megnyilatkozásról szóltak.
Ez egy régi konferencia, még nagyon a hidegháború idejében nyúlik vissza. Ez a legnagyobb ilyen biztonságpolitikai konferencia, talán az egész világon. Sokszor nagyon érdekes, ugye jól emlékszünk, 2007-ben 17 évvel ezelőtt mondta el Putyin azt a beszédét itt Münchenben, ahol bejelentette az igényét arra, hogy hát tulajdonképpen visszavegye Közép-Európát, akkor nem figyeltünk rá, és hát most oda jutottunk, ahol vagyunk. Most ugye ez rendszerint nagyon magas rangú képviselők szoktak részt venni a kormányoknak. Érdekes szokott lenni egyébként, főleg az, amikor a folyosón az ember leül a kávézóba, és megvárja, hogy ki mindenki jön oda kávézgatni, de a kávémérgezést is lehet kapni közben. De nagyon sokszor elhangzanak a irányadó beszédek, hát most azt halljuk, nem tudom, hogy nem láttam még, hogy az amerikai elnök beszélte már. De azt gondolom, hogy óriási nagy újdonságokat nem fognak bejelenteni. Nem ez az a fórum, hogy aztán persze a folyosón a kávézóban mit beszélnek egymással, azt egyelőre nem fogjuk tudni. Majd kiderül, ugye mindig minden kiderül ebben a világban. De igazából, ha lesz valami, akkor ott fognak beszélni egymással.
Az az igazság, hogy egy kicsit zavarban vagyok, mert Trumpról bennem eddig olyan kép alakult ki, és hát gondolom sokakban, hogy klasszikus rámenős üzletemberi stílust vesz fel a politikában is. Magasról indít, sokat követel, semmit nem ígér, aztán legfeljebb egy kicsit enged, és hogyha nagyon, nagyon határozottan tárgyalnak vele, akkor végül is valamiféle ügyletet lehet vele kötni. Legalábbis ez volt eddig a konvencionális tudásunk róla. Na most ehhez képest, amikor arról van szó, hogy Ukrajna milyen garanciákat kaphat a tűzszünet esetére, egyáltalán a béke megteremtése esetére, akkor Trump rögtön leszögezte, hogy nem hiszi azt, hogy az oroszok valaha is belemennének abba, hogy Ukrajna NATO tag legyen, bármikor. Na most ez lehet, hogy így van, csak Trumpot mondom, nem erről az oldaláról ismerjük, hogy úgy indít, hogy na, ezt nem tudom elérni. Hogyan látja ezt?
Ezt már régebben is mondta, hogy nem támogatja Ukrajna NATO tagságát. Ez egy nagyon vitatott kérdés, szerintem már 2008-ban föl kellett volna venni Ukrajnát, de ha nem, akkor tegnap. Mások meg azt gondolják, mint Donald Trump, hogy nem szabad, hát sajnos egyelőre Donald Trumpnak a véleménye többet számít. soha a szokásos politikusi megnyilvánulása soha az nem soha, de a jelenlegi körülmények között valóban nem reális Ukrajna-NATO tagsága, nem azért, mert az oroszok ellenzik, hanem azért, mert az amerikaiak és a nyugat-európai NATO tagoknak egy része megijed attól, hogy az oroszok ellenzik. Szokásos már Chamberlain óta tudjuk, hogy ez nem működik, de azért mindig eljátszák ugyanezt. Tehát ez most nem, de másféle garanciákat is lehet adni Ukrajnának, nem feltétlenül a NATO tagságot, esélyt mondjuk Dél-Koreára vagy Izraelre gondolni, akik nem NATO tagok, és mégis nagyon-nagyon erős biztonsági garanciáik vannak.
Igen, hát Izraelben nincs amerikai haderő, de Dél-Koreában van, és ugye az ukránok által igényelt biztonsági garancia témakörben szóba szokott az kerülni, hogy milyen nemzetiségű, milyen összetételű nemzetközi erő nyújthatna garanciát Ukrajnának egy esetleges újabb orosz támadás ellen, és e tekintetben az amerikai védelmi miniszter leszögezte, hogy amerikai katonák nem fognak Ukrajnába menni. Ez megint csak az, hogy a cáfolata a magasról indítunk logikának, vagy pedig különböző szakértők különböző dolgokat gondolnak erről a kérdésről Amerikában?
Az biztos, de nem erről van szó. Általában az amerikaiak nem szoktak béke fenntartani, ugye talán a sínai félszigeten kívül, hogy voltak-e ilyen klasszikus amerikai béke fenntartók akárhol is, és egyébként is ugye Trump azt is mondta, hogy nem Európa a prioritás neki most már, ami teljesen igaza van egyébként, és Európának igen, tessék összeszedni magát, vidáman meg tudjuk csinálni. Egyébként én azt gondolom, hogy vegyes erőkkel lennének, de hát mondjuk indiai Fidzsi-szigetek és így tovább, de nem ez a biztonsági garanciáknak az egyetlen eleme. Ugye kétoldalú biztonsági szerződések vannak és lesznek mindenféle NATO tagországokkal, Ukrajnának, ugye ezek is jelenthetnek biztonsági garanciát. Elfeledkezünk arról, hogy az Európai Unió tagságával együtt is nagyon erős biztonsági garanciák járnak, és itt arról van szó, hogy mondjuk az EU tagságnak hogy lehetne esetleg például kiemelni ezt a politikai részét, és hogyan lehetne ezt egy NATO kötelezettséggel összekötni. Szóval 8-10-12 akárhány megoldás lehet ehhez találni. Arra van szükség, hogy ne fixálódjanak a NATO tagságra. Ugye ha állandóan a NATO tagságot ismételgetjük, mondjuk például az ukránok, akkor beprogramozzák a verességet, mert az nem lesz, mondom még egyszer, annak ellenére, hogy nekem meggyőződésem, hogy meg kellene csinálni, de ezt hiába emlegetjük, és hát lehet siránkozni, hogy nem lesz NATO-tagság, csak ettől még biztonság nem lesz. Más megoldást kell találni. Egyébként olyat, ami a jövőben a béke úgymond helyreállta után ugye vissza tudja édesgetni Oroszországot, mert azért Donald Trumpnak az a fő célja, és én azt gondolom, hogy ez egy reálisan elfogadható cél, hogy Oroszországot leszakítsa Kínáról, és a megoldásnak olyannak kell lenni, és ezért is engedékenyebb azt gondolom Trump Oroszországgal, mint azt tőle az előbb elmondottak alapján várnánk, hogy ne zárja el az utat Oroszország előtt, hogy esetleg Kína helyett a reális kínai fenyegetéssel nézzen szembe, és ne az irreális, imagináriós NATO fenyegetéssel, és ott keresse a segítséget, ahol az van, nem Kínában, hanem Európában és Amerikában.
És akkor nézzük a területi kérdést. Ebben megint csak ott van az amerikai álláspont, amit a védelmi miniszter hangoztatott, hogy nem reális az a várakozása az ukrán félnek, hogy a 2014 előtti teljes területét visszaszerezze. Ebbe ugye beleértendő ennek folytán így a Krím félsziget is. Na most a területek más részéről, Kelet-Ukrajnáról nyilvánvalóan lehet alkudozni egy esetleges tűzszüneti vagy béketárgyaláson, de az lenne a kérdésem, hogy az ukránok a háború egy szakaszában egy meglepetésszerű ellentámadást hajtottak végre a Harkiv megyében, és ott elfoglaltak echte orosz területet. Azt kérdezném, hogy ez a terület nyilván egy ilyen csere alapként szolgálhat, feltételezem legalábbis, oroszok által elfoglalt ukrajnai, kelet-ukrajnai területek visszanyeréséhez, de a két terület fajta között van-e esetleg valamilyen minőségi különbség, tehát értékesebb-e valamelyik a másiknál, mit lehet erről tudni, mennyire számíthat tehát csere alapnak ez az ukrán terület nyereség orosz földön?
Akármennyire is igazságtalan és morálisan elfogadhatatlan, ugye a dolog az úgy fog kinézni, hogy az agresszort megjutalmazzák. Nem nincsen más megoldás, reálisan sajnos ezt el kell fogadni. Ezt egyébként már Zelenszkij is mondta, hogy nem reális az, hogy jelenleg katonai erővel visszaszerezzék ezeket a területeket, hogy aztán a fegyverszünet után következő 100 évben mi lesz, azt egyelőre nem fogjuk tudni. A területi kérdés nem a leglényegesebb kérdés. Ugye mindig erről beszélünk, nem ez a leglényegesebb kérdés, hanem az Ukrajnának adott biztonsági garanciák, és Oroszország előtt az ajtó nyitva hagyása, hogy visszatérjen Európa és Amerika kebelére. Területcserét nem tartok reálisnak, abból egyetlen egy kivételt gondolok, hogy orosz területeket, ugye a Kurszki ukrán invázióra gondolok, hogy az ott elfoglalt területeket lehet értékes területeket, azt én például Zelenszkij helyében az atomerőműveket kérném vissza, hogy ami csak bajt okoz egyébként az oroszoknak is. Hát egy ilyenfajta területcserét gondolok. Nem a terület nagysága, hanem az értéke. Ugye Kursk értékes, mert az orosz terület, az atomerő meg értékes, mert atom létesítmény van rajta. Tehát én erre gondolok, hogy ilyen területcserét lehet végrehajtani, de itt nem sok száz vagy sok ezer négyzetkilométerről beszélünk.
A terület szóba került még abban az értelemben is, hogy Ukrajna nagyon sok ásványi kincsel, többek közt ritka fémekkel rendelkezik. Ez nem volt ennyire köztudott eddig, de hát most úgy bekerült a hírekbe, és hogy ezeknek az ásványkincseknek jelentős része, vagy egy része ott található, amit pillanatnyilag az oroszok ellenőriznek. Na most az ukránok Trump felvetésére sajtóértesülések szerint már el is készítették azt a megállapodás tervezetet, hogy mely ásványkincsek kiaknázási opcióját, lehetőségét adnák meg az amerikaiaknak, és erről részletes elképzelést fektettek fel, és már oda is adták az amerikaiaknak tanulmányozásra, hogy ők ezt kínálnák. És akkor most itt visszatérhetnénk Trump üzletember mi voltához, hogy olyan helyzettel állunk eszemben, hogy azért ezt a nagy engedékenységet az oroszok felé Trump nem fogja mutatni, mert hogyha az ukránok kínálnak neki, Amerikának, jelentős gazdasági előnyöket, ritka fémek okán, akkor keményebb álláspontra igyekszik helyezkedni Moszkvával szemben.
Ez az egyezmény annyira érett, hogy Bennett pénzügyminiszter, amerikai pénzügyminiszter a napokban azért utazott Kínába, hogy aláírja, Kínába, Kijevbe, hogy aláírja ezt a szerződést. Az ukránok ugye nyilván taktikai okokból ezt nem írták alá, de hát a szerződés ott van aláírásra készen. Igen, ez így van. Ugye valószínűleg ennek vannak érdekes pontjai, például én meg vagyok győződve, hogy az ukránok felajánlották az orosz megszállás alatt álló területeken lévő bányákat is az amerikaiaknak, azzal, hogy hát akkor csináljátok meg, vagy érjétek el azt, hogy ott lehessen valamit nektek bányászni. Azt egyébként a ez nem csak az ukránok, hanem az oroszok felé is hát egy Trumpi követelés ez, hogy engedjék őket hozzáférni ezekhez a bányákhoz. Nem tudjuk egyébként, hogy hol, ahogy hol állunk, találgatások vannak. Nekem az a meggyőződésem, hogy Donald Trump mindenkin keresztül gázolnak, és aki szembeszáll vele, akár Putyin, akár Zelenszky, tehát tárgyalásokat nem látjuk egyelőre, hogy hogyan folynak. Nem lesz olyan egyszerű, mint ahogy ez Donald Trump elképzeli. Azt gondolom, hogy ez még egy viszonylag hosszú folyamat, tehát nem az lesz, hogy holnap után aláírnak valami megállapodás. Ez a ritka fém dolog, ez az is már része lesz ennek, ez egy új elem, eddig nem merült föl, legalábbis nyíltan. Sok ilyen kisebbnek tűnő, de nagyon jelentősen nem van még, ami az asztalon van, vagy az asztalra fog kerülni a következő időben.
A beszélgetésünk elején említette azt, hogy Európának össze kell szednie magát. Na most ezen a müncheni fórumon lehet-e ennek valamilyen látható jele, vagy ha nem ott, akkor belátható időn belül valamiféle látható jele? Az amerikaiak szemmel láthatóan arra koncentrálnak, hogy Trump tárgyal Putyinnal, aztán majd mindenki tudomásul fog venni mindent. Az európaiak ezt nagyon nem szeretnék elfogadni, de van-e az európaiaknak igazából erős ütőkártyájuk, amivel rá tudják kényszeríteni Trumpot és Putyint arra, hogy nem olyan egyszerű ez a dolog?
Az európaiaknak ebből a szempontból az erős ütőkártyát úgy hívják, hogy Zelenszky, hogy mennyire támogatja Zelenszkyt azzal a kapcsolatban, hogy mondjuk lényeges módosításokat érjen el egy Trump-Putyin megállapodásban. Én egyébként nem hiszem, hogy van egy komoly Trump-Putyin megállapodás. Elvekben lehet, hogy beszéltek valamiről, nem gondolom azt, hogy itt arról van szó, hogy ők le fognak tenni egy kész megállapodás tervezetet, hogy itt tessék aláírni. Tehát az európaiaknak vannak ütőkártyáik. Ugye Európa, ha nagyon akarná, simán kereszt szembe tud szállni Oroszországgal, akár egy nagy háború keretében is, tehát még az amerikaiak sokkal kisebb mértékű támogatásával is, kivéve mondjuk a nukleáris fegyvereket, de azt gondolom, hogy erről nincsen szó. Tehát Európának össze kellett volna szednie magát már régen, és hogy most ki kéne használni azt, hogy itt a nem csak a lehetőség, hanem a szükség is. Az a baj, hogy ugye nem ezt csinálják az európaiak, hanem azon vitatkoznak, hogy most 5% vagy 3,5%, azon vitatkoznak, hogy...
Mármint a védelemre költött összeg a GDP-ből.
Igen. Azon, ami értelmetlen vita egyébként, mert az elsősorban az a kérdés, hogy mire költjük, hogy most mennyit az egy ebből a szempontból már következmény, tehát ugye azt kellene kidolgozni, hogy milyen képességeket kell szükséges kifejleszteni, és az mennyibe kerül, és nem fordítva, hogy azt mondjuk, hogy mennyibe kerül, és nem tudjuk, hogy mire költjük, hogy mi mennyi. Ugye azon vitatkozunk, hogy Európai Unión belül, vagy a NATO-n belül, ez eltereli a figyelmet, és ezzel jó sok időt el lehet tölteni, anélkül, hogy bármi történne. Tehát az európaiaknak össze kellene kapni magukat, és vagy magunkat, ha szabad ilyet mondanom, és megtervezni azt, hogy hogyan akarunk odáig eljutni konkrétan, hogy szembe tudjunk szállni egy akár nagyméretű orosz támadással is, és akkor ugye ennek a keretében tudjuk segíteni, ebbe tudjuk beleéleszteni Ukrajnát is, hogy milyen eredmény legyen átmenetileg részeredmény, mert az Európa védelme szempontjából Ukrajna egy részeredmény lesz, hogy hogyan fejeződik be ez a konfliktus. Nagyon gyorsan be lehet fejezni a fegyveres részét, és utána még sokáig mindenféle más tárgyalnivalók maradnak. Az a lényeg, hogy olyan biztosítékok legyenek, hogy ne újuljanak ki ezek a harcok, amikor Putyin meggondolja magát. Ami egy nehéz dolog, ugye ilyen öreg emberekkel mondom én, hogy öreg embereknek gyorsan el kell érni valami valami sikert, mert nem tervezhetnek 10-15 évben, tehát ha Putyin valami sikert akar elérni, akkor nem csak a korából, hanem egyébként nem annyira biztos helyzetéből adódóan, mint ahogy ez kinéz, viszonylag gyorsan eredményt kell elérnie. Azt kell biztosítanunk, hogy ez az eredmény ne az legyen, amiről ő álmodozik, hanem legyen egy részeredmény, amit sikerül úgy neki, hagyjuk neki úgy feltüntetni, hogy tulajdonképpen óriási eredményt érte, de ezzel a mi érdekeink a szükségesnél jobban ne sérüljenek.
Nagyon szépen köszönöm Gyarmati Istvánnak ezt az elemzést. Viszont hallásra, minden jót kívánok.
Jót viszont.
Eurozóna.
Most pedig egy másik biztonsággal szorosan összefüggő kérdésről lesz szó, a Közel-Keletről. A hét elején hatalmas izgalmakat keltett a Hamásznak az a bejelentése, hogy a holnapra, most szombatra tervezett túszelengedés elmarad, mert Izrael nem teljesítette maradéktalanul időarányosan a megállapodásban foglaltakat. Itt van velünk a vonalban N. Rózsa Erzsébet egyetemi tanár, Közel-Kelet szakértő. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Ha jól olvasom a híreket, ez a hételei fenyegetés, aminek az is része volt, hogy Donald Trump kijelentette, hogy ha nem engedik el az összes túszt szombat délig, akkor törjön ki a pokol. Nos, szóval, hogy hát ez a nagyon, nagyon fenyegető hangú helyzet, ez mintha oldódni látszana most. Mi a pillanatnyi állapot?
Ebben a pillanatban úgy tűnik, hogy holnap ismét szabadon engednek három túszt, már a nevüket is nyilvánosságra hozták, illetve hát nyilván cserébe izraeli börtönökből elengednek újabb palesztin foglyokat, akiket ott tartanak fogva. Tehát ebben a pillanatban úgy tűnik, hogy a túszcsere és a tűzszünet tovább él és megmenekült a hirtelen összeomlástól.
Azt hiszem, hogy egészen borzalmas dolog, mert valahol cinikus dolog így az életeket számolgatva azon spekulálni, de mégis meg kell tenni, hogy ha van 71 néhány túsz még, de ezek közül lehet, hogy 31 néhány már halott. És amilyen állapotban a legutóbbi alkalommal a túszokat elengedték, lehetett látni, hogy milyen állapotban vannak. Félő, hogy az idő előre haladtával egyre több túsz lesz halott a túszok közül. Tulajdonképpen ez a hetente elengedünk 3-4 embert meddig folytatható?
Hát nyilván addig, amíg minden túsz ki nem szabadul. Itt azért ne felejtsük el, hogy amikor, ugye, ahogy ön mondta, hogy sajnos úgy gondolja mindenki, hogy a még hátralévő listán név szerint szereplő túszoknak majdnem a fele már halott, de itt azért a holttestek kiadásáról is szó van. Valóban rettenetes képeket láttunk, ugye nyilván izraeli oldalon rögtön a holokauszt rémképe sejlik föl, és nyilván ilyen képekhez hasonlították a legutóbb szabadon bocsátott túszokat. Azért tegyük hozzá, hogy az előtte szabadon bocsátott túszoknál meg éppen az volt a döbbenetes, hogy fizikailag, és hangsúlyoznám, mert ugye lelkileg soha nem tudjuk megítélni, de hogy fizikailag elég jó állapotban tűntek lenni, de azért tegyük azt hozzá, hogy ha mellé tennénk azokat, akik palesztinokat, akiket izraeli börtönökben engednek ki, hát ott is elég hasonló képeket látnánk. Az internet tele van ezzel, tehát éppen csak egyet kell kattintani, és mindkét oldalról följön ez a, hát innen elég nehezen átérezhető szenvedés mindkét oldalon.
Az előző beszélgetésem során Gyarmati Istvánnal elég sokat beszéltünk, vagy legalábbis én beszéltem elég sokat Trumpról, akit mint üzletembert ismerünk, és a mentalitásáról. No most, hát Trump ugye ingatlanfejlesztő volt korábban.
Igen.
És úgy tűnik, hogy erről a vonzódásáról nem nagyon akar lemondani, és az egész világ gyakorlatilag megdöbbent, amikor felvetette azt, hogy hát ki kell telepíteni a palesztinokat, és akkor ott majd Riviera lesz a gázai övezeti tengerparton. De aztán az első megdöbbenés után jöttek különböző elemzések, amelyeknél mindig az a kérdés, ami nyitva marad, hogy tulajdonképpen elfogadtatható-e azokkal a palesztinokkal, akik eredetileg nem is feltétlenül gázaiak, hanem mondjuk Izrael, a mai Izraelből vagy Ciszjordániából menekültek át Gázába, vagy Gázából már egy időben máshová, más országba is tovább mentek, de onnan visszamenekültek. Tehát, hogy ez a sors által ide-oda dobált nép, ez egyszerűen áttelepíthető-e környező arab országokba, elképzelhető-e az, hogy egy ilyen jellegű megoldásba néhány nemzedék alatt, persze, gyorsan ez teljesen kizárt, belemenjenek, és akkor ennek árán teremtsék meg a békét.
Hát ebben a pillanatban úgy tűnik, hogy nem csak az arab világ, nem csak az iszlám világ, hanem tulajdonképpen az egész globális dél, sőt, tulajdonképpen az Európai Uniónak is vannak olyan tagállamai, amelyek ezt visszautasítják, és hogyha abból akarunk kiindulni, hogy az a nemzetközi rend, amiben mi hittünk a második világháború óta, ezeket az akaratuk ellenére való deportálásokat elutasítja, akkor elég nehéz ezt nekünk most így megemészteni. De talán tovább mennék egy-két, hát ilyenkor nagyon nehéz közvéleménykutatásokat végezni. Mégis van egy-két adat, amely azt mondja, hogy a Gázában palesztinok, ugye a 2,2-2,3 millióan élnek a gázai övezetbe, akiket már az övezeten belül is ez alatt a 15 hónap alatt többször vezényeltek jobbra-balra, erre-arra, 1,9 millió, még ezen a kétharmad budapesti területen belül is többször vált már belső menekülté. Ugye itt külső menekültekről nem tudunk beszélni, mert az övezet gyakorlatilag be van zárva. Úgyhogy csak ott belül. De ha ránézünk a képsorokra, azt látjuk, hogy amint a tűzszüneti megállapodás vonatkozó tétele lehetővé tette, sűrű tömött sorokba indultak vissza a palesztinok arra a helyre, ami ugyan teljesen szét lett bombázva, de mégis az volt az ő lakhelyük, és hát rettenetes képsorok, hogy amikor a romok között a kislánya babáját megtalálja, és milyen boldog, és stb. Szóval elképzelhetetlen számunkra ez. Na most a szomszéd országokba telepítés, hát azzal több nagy probléma van. Az egyik az, hogy az összes szomszédos országban vannak palesztin menekült táborok, ahol adott esetben évtizedek óta, akár 70-80 éve élnek palesztinok. Ezek egy része integrálódott. Ugye Jordániában azt mondhatjuk, hogy talán ott a leginkább, hiszen ott palesztinok nagy része állampolgárságot kapott évtizedekkel ezelőtt, de ebből az is következik, hogy a mai Jordánia lakosságának 60% a palesztin, és hát bizony az a Jordánia, amelynek stabilitásában az Egyesült Államok is olyan szinten érdekelt, hogy Jordánia azon országok közé tartozik, amelyekre azt mondjuk, hogy a major NATO ally, tehát olyan státusza van, mint Japánnak. Ezt a Jordániát hogy boríthatja meg egy ilyen oda betelepítő milliós tömeg, amikor eddig is a királyságnak az egyik legnagyobb biztonsági gondja az volt, hogy hogyan akadályozza meg, hogy az oda menekült palesztinok ne akarjanak visszamenni Ciszjordániába az ottani palesztinoknak segíteni az izraeliekkel szemben. És még egy nagyon fontos dolog van, ugye Trump itt Jordániáról és Egyiptomról beszél. Egyiptom meg a legnépesebb arab állam, ahol az összarabság negyede él, és ráadásul elég rossz anyagi gazdasági körülmények között van az ország. Magában van már eddig is 9-10 millió szubszaharai afrikai menekült, úgyhogy nem is tudna semmit többet ellátni. Az is a nagy probléma, hogy ennek a két országnak a stabilitása, hiszen ők Izraellel közvetlenül határosak, nem csak az Egyesült Államoknak, hanem Izraelnek is elsőrendű érdeke, hiszen ez az a két arab ország, amellyel Izraelnek rendes, szabályos békeszerződése van. Tehát pont ezt a két arab országot stabilitásában megrengetni, megingatni, nem figyelembe venni, hogy őnekik a belső biztonsági érdekeik micsodák, hát én azt gondolom, ez igen nagy kérdőjeleket vet fel.
Hát akkor nem nagyon tudjuk, hogy mi lehet a megoldás, mert a gázai övezet gyakorlatilag senkinek nem egy vonzó terület, hogy ő akkor azt felügyelje és felelősséget viseljen érte.
Hogy közbevágok, még várjuk meg a hétvégét, mert Egyiptom is, és talán mintha Jordánia is csatlakozott volna ehhez, illetve a perzsa-öböl beli arab országok is, a hírek szerint, saját bejelentésük szerint, Sisi egyiptomi elnök szerint készülnek egy új javaslattal előállni, amelynek a lényege az lenne, hogy Gázát úgy újjáépíteni, hogy közben a lakosságot helyben tartani. Úgyhogy én még megvárnám ezt a javaslatot.
Igen, értem. Ez mindenképpen pozitív kimenetele lenne a dolgoknak, csak van itt még egy másik aggályos elem is, hogy Izraelben újra és újra fölmerül, hogy a Netanyahu kormány szeretné annektálni Ciszjordániát, a megszállt Ciszjordániát.
Hát, igen, ezt értem is, és sőt, nagyon is érthető izraeli vallásos okokból, tekintettel arra, hogy az izraeli társadalom nagyon erősen jobbra tolódott, a konzervatív vallásos közösségeknek, pártoknak az utóbbi évtizedekben egyre jobban megnőtt a szerepe, ez teljesen érthető, hiszen Judea Szamáriába várják vissza a messiást. Más szempontból azonban, ha most ennek a picike gázai övezetnek, ami kívül esik ezen a vallásilag szigorúan kiemelt központi területen, de a 2,2 millió lakossával gond van, akkor mihez kezdenénk Judea Szamáriával vagy Ciszjordániával, ahol 3,5 millió további palesztin él, és Kelet-Jeruzsálemről meg senki nem mer egy szót sem mondani, ahol viszont szisztematikusan zajlik zsidó telepesek által a palesztin családoknak a kidobása olykor a lakásaikból, palesztin házak ledózerolása, úgyhogy nagyon-nagyon sok kérdést vet föl, tehát ha 2,2 milliót nem tudunk kiköltöztetni, akkor további 3,5 millióval mit kezdünk?
Igen, és nyilván itt az is fölmerül, hogy mennyire lehet zsidó államnak nevezni azt az Izraelt, ahol egyre nagyobb, és egy idő után esetleg akár többségbe kerül a nem zsidó, hanem palesztin arab hát lakosság ez létszáma.
Ez a másik probléma, hogyha elfogadjuk, és miért ne tennénk, ugye? Hát Izraelben törvény van arról, hogy Izrael zsidó állam. Jelenleg 10 millió lakosa van, ebből állampolgára van, ebből a 10 millióból 21%, azaz picit több, mint 2 millió palesztin. De itt vannak a megszállt területek, Gáza, itt van Ciszjordánia, és itt van Kelet-Jeruzsálem. Tehát azt mondhatjuk, hogy ha a brit palesztina mandátum területet, a folyótól a tengerig, ugye mindig ez a jelszó, folyótól a tengerig terjedő területet nézzük, amiben ugye akkor tehát, ha Izrael annektálná Ciszjordániát, ez beleesne, akkor ma annyi zsidó él, mint amennyi arab. Na most, ha ez egy állam lenne, akkor vajon mit lehet csinálni azzal, hogy oké, van két millió arab állampolgára Izraelnek, de kapnának még körülbelül 6 millió arabot, ő nekik állampolgárságot adni egy államon belül? Hát itt aztán már nem is az, hogy majd egyszer megfordul a demográfia arány, hanem már akkor ott billeg a demográfia arány. Mert pedig Izrael demokráciaként is tartja magát nyilván, és mint ilyen lép fel nemzetközi fórumokon, hát én sajnos nagyon nem látom azt a megoldást, hogy úgy maradhatna zsidó állam, hogy közben a lakosságának fele arab, akiknek egy jó részének esetleg adott esetben nincs állampolgársága.
Nagyon szépen köszönöm Rózsa Erzsébetnek a beszélgetés tájékoztatást. Sokat tanultunk belőle. Köszönöm, viszont hallásra.
Viszont hallásra.
Eurozóna.
És akkor most a vonalban Zentai kolléga, szervusz Péter.
Szervusz, jó napot kívánok.
Hol tartózkodsz?
Berlinben vagyok, Németország fővárosában, ami tulajdonképpen úgy kell elképzelni, mint New Yorkot az Egyesült Államokban. Tehát amit én itt látok, az egy globális hely, amelyiknek nincs igazából semmilyen nemzeti karaktere, egy globális karaktere van, ahogy New Yorknak, és aki New Yorkban van, az azt mondhatja, hogy ő volt ugyan Amerikában fizikailag, de valójában nem volt Amerikában, aki csak Berlinben van, az valójában nem volt még Németországban, ha először csak Németországon belül Berlint keresi föl.
De meggyőződésem, hogy te körültekintesz, és most el fogod nekünk mondani azt, hogy a február 23-án Bundestag választásra készülő Németországban a tűzfal, az a bizonyos híres tűzfal, az állampolgárok, a lakosok szemében is kezd-e omladozni, az a tűzfal, amely ugye a szélső jobbot távol tartja a politikai hatalomtól, vagy ez csak egy átmeneti megingás volt a CDU élén, egy tulajdonképpen jogilag nem kötelező parlamenti határozat elfogadásának az erejéig tartott, és egyébként a mainstream pártok továbbra is azt mondják, hogy az AfD-vel soha.
Ez utóbbi aláírom. Az AfD-vel soha, ez az általános álláspont, minden résztvevő ezt állítja határozottan, ezt ők Németország egzisztenciális létérdekének tartják, hogy ne legyen soha egy ilyen párt kormányon. Ami a kérdésed első fele, hogy az állampolgárok szemében leomlóban van, erre is azt mondom, hogy igen. Határozottan az a benyomásom, hogy egy-két év alatt nagyon komoly mértékben válik valamilyen formában, nem egyértelműen, de valamilyen formában rokonszenvessé az AfD, nem csak Kelet-Németországban, hanem Németország szerte részben, kis részben még Berlinben is. Berlin egyébként nagyon határozottan, egyértelműen globálisan antifasiszta hely, tehát ez nem egy mérvadó dolog, de azt látni kell, érezni kell a levegőben, nem lehet tagadni, hogy mindazokat a gondolatokat, amiket elmondott Magyarországon Alice Weidel, az ő kancellárjelöltjük, azoknak a nagy részével rokonszenvezik, én szerintem úgy nagyon leegyszerűsítetten, mondjuk Berlinben legfeljebb 10% a lakosságnak, de mondjuk Kelet-Németországban, az egykori NDK-ban 30-40%. És Nyugat-Németországban is szerint, legalábbis a becslésem szerint, ami nem tudományos, és ami tudományos, pedig az olvasmányaimból fakad, olyan 20-22%. Tehát ez egy nagyon komoly dolog. De ugyebár itt felmerül a demokrácia kérdés, hogy egy ilyen demokrácia, amely a demokráciát védi, hogy lehet az, hogy karanténba zár egy demokratikusan megválasztandó pártot. És ez egy óriási dilemma, ami mindenkiben fölmerül.
És hát nem is új dilemma, mert ezt már feltették ezt a kérdést akkor is, amikor Hitlert demokratikusan megválasztották.
Úgy van, nagyon úgy van, és München a legkülönböző módon a müncheni problematikus, ugye a műsorod elején egy picit érintettétek egyrészt konkrétan a müncheni konferenciát, a mostani konferenciát, a biztonságpolitikai, de sokaknak eszébe jut, és a közvéleménynek eszébe juttatják Amerika Oroszország politikája kapcsán, hogy megint egy árulás következhet be Amerika rész, most ezúttal Amerika részéről, annak idején Anglia részéről, Franciaország részéről, amikor odaadották Hitlernek Csehszlovákiát, most pedig ugye az amerikaiak, az itteni a média feldolgozás szerint oda akarják dobni Ukrajnát egy másik Hitlernek, nevezetesen Vlagyimir Putyinnak, és az a müncheni egyezmény volt 1938-ban, ami Csehszlovákiára vonatkozott, most pedig München azért jut ezekben a percekben és órákban és napokban az emberek eszébe, mert ott van ez a biztonságpolitikai konferencia, ahol az amerikai részről most itt van ez a J.D. Vance, már tárgyal egyébként Steinmeier épp államelnökkel, és nem sokára este fele fog találkozni Zelenszkivel is. A lényeg az az, hogy az amerikaiaknak a politikája szerintem nem kedvez az AfD-nek. Két rendkívül komoly ellenindikátor történt az elmúlt napokban, ami az AfD-t gyengítheti. Az egyik az, hogy Elon Musk, ez az árnyék amerikai elnök, és ma például maga J.D. Vance is belepofázik, szó szerint ezt kell mondanom, példátlanul belepofázik a németországi belügyekbe. Ilyenre nem volt példa az elmúlt évtizedekben, nem hiszem, hogy te emlékszel olyanra, hogy megmondják a választások előtt, hogy mit kell csinálni a Németországnak és a német közvéleménynek, és ők az AfD oldalán.
Én csak arra emlékszem, hogy Orbán megmondta Amerikának, hogy kit kell megválasztani.
Igen. Az egy, ez az. Na de ez a második ellenindikátor, és ez nem vicc. Orbán Viktornak a találkozója Alice Weidel-lel az egy rendkívüli jelentőségű, német szemmel nézve rendkívüli negatív jelentőségű fejlemény.
Na épp ezt akartam kérdezni még a műsorban, hogy egyáltalán érzékelték-e Németországban azt, hogy
persze,
Alice
Weidel. Persze, hogy érzékelték. Minden médium erről hírt adott. Ha elolvasunk az ilyen kommentárokat, akkor tulajdonképpen bizonyítékát látják a kommentárírók, a fővonalbeli kommentárírók, és a fővonalnak azért van jelentősége, mert a németországi fővonalbeli média az úgy ellenőrzi Németországot, az agyakat, mint amennyire tulajdonképpen Magyarországon a Fidesz média. Csak én nekem a Fidesz média az ilyen diktatórikus szövegeket, meg autoriter szövegeket nyom, itt pedig demokratikus szövegeket nyom, de kétségtelenül meghatározó. Na, a fővonalbeli kommentátorok egytől egyig arra figyelmeztettek, hogy ez az ember, ez a magyarországi miniszterelnök az alapvető szövetségesi kapcsolatokat tette kockára. Németországban, mint említettem volt, Alice Weidel és pártja úgy van elkönyvelve, mint egzisztenciális veszély. Magyarország, a szövetséges Magyarországnak a miniszterelnöke állami szintű fogadtatásban, gyönyörű fogadtatásban részesítette Németország egzisztenciális veszély forrását. Lefordítva, ez történt. Ezt így kell nézni. Na most, ha Elon Musk és ha Orbán Viktor avatkozik be Németország belügyeibe, az mindent egybevetve több szavazatot visz el az AfD-től, mint amennyit vele nyerni tud, azért, mert sem az egyik, sem a másik említett külföldi mérvadó ember, Orbán és Trump és Musk, pláne a J.D. Vance, ezek nem a német emberek kedvére való, ízlésére való embertársak. Ők nem, tehát a németországi közvéleménynek ezek ellenszenvesek alapvetően, kivéve az volt NDK-ban, ahol Orbán kétségtelenül nagyon népszerű. De hogyha Musk is beleszól, az a legrosszabb, amit lehet csinálni, mert ezt a típusú hozzáállást utálják a legjobban. És ezt nem tudom kellően hangsúlyozni, és nem tudom kellően hangsúlyozni, hogy micsoda kockázatot vállalt Orbán Viktor azzal, hogy ezt megmerte csinálni, hogy a tűzfalat a németek helyett lebontotta egyoldalúan, és emellett, hát még egyszer, Németország egzisztenciális veszélyforrását val tüntet kirívóan. Tehát ez egy olyan dolog, mintha ő arra fogadna, hogy Németországban összeomlik ez az egész rendszer, és Európában. Tehát olyan az egésznek a látszata, és ezt megírják. De az nem azt jelenti, hogy az emberek a fővonalbeli sajtómunkásoknak a véleménye után mászkálnak, de ez tényszerűen így van. Ennek ellenére mondom, hogy igen, a kérdésed, az alapkérdésed nagyon jó, az embereknek egy nagy része számára az a migrációs elképzelés, amit Alice Weidel és a AfD képvisel, az egyre inkább rokonszenvesebb.
És a választásokat azért a statisztikák, illetve hát a közvéleménykutatási felmérések szerint a CDU fogja nyerni. Merz, Friedrich Merz, milyen a kancellárjelöltjük, milyen alkat, milyen személyiség, olvastam a minap egy cikket arról, hogy most egy kóra, Helmut Kóra lenne szüksége Németországnak, és hát a jelek szerint egy Merzet fog kapni, ami nem igazán egy nagyon lelkes cikk volt, tehát mi várható Merztől? Nagy koalíció felé akar enyitni, hogyha úgy adódik, vagy a zöldekkel, akik aztán abszolút nehezen passzolnak a CDU-hoz, vagy mit akarhat csinálni vajon?
Ez a választás eredményektől fog függni, és az egyetlen olyan partner, amelyik potenciálisan szóba jöhetne, az nem fog bekerülni valószínűleg a parlamentbe sem, ez a liberális párt, az FDP. Erősödnek most pillanatnyilag a baloldaliak, a volt kommunisták, és erősödik valamelyest a furcsa módon az SPD, a zöldek pedig lefelé mennek. A kimutatások szerint valóban a CDU fog nyerni, vagy valószínűséggel nem is kérdéses. Nem lehet tudni, hogy kisebb kormányt fog-e esetleg, vagy egy nagy koalíció fog létrejönni, de annyit, hogy a nemzetközi politika Merznek dolgozik aktuálisan, mert Merz, és most már nagyon fontos, és ezt talán kevesen veszik észre, hogy a CDU féle jobboldalnak nevezett, de valójában közép, liberális, keresztényi szellemiségű pártok Európában a lehető legkeményebb arcukat mutatják Trumppal szemben. Merz megmondta, hogy nem fogja elfogadni azt, ha Trump és Putyin megállapodna bármiről is, Európai Unión és Ukrajna nélkül, és nem fog elfogadni azt, hogy bármilyen kedvezményt adjanak, engedményeket adjanak az agresszornak. Ezt a dolgot Jens Fog Rámundsen, a volt dán miniszterelnök és NATO főtitkár a Wall Street Journalben a minap nagyon határozottan megírta. És ez azt jelenti, hogy van egy ilyen erőteljesebbé válást elősegítő dolog abban, hogy Trump ennyire szemtelen Európával szemben, ez összehozza a mostani fejlemények tükrében az európai keresztény középjobb pártokat, és az, amit most Merz határozottan mondott, ennek nagyon nagy a jelentősége. Akaratlanul, e tekintetben is Trump, Musk és a többiek, akik beleugatnak a németországi belügyekbe, tartalmilag is valójában a józan középet, az európai gondolkodású középet segítik. Nem akarattal, hanem azért, mert annyira hülyék, hogy ezt nem tudják, hogy ez milyen járulékos károkat okoz az ő számukra, de hát az engem nem érdekel.
Na most azért Volodymyr Zelenszky, amikor az amerikaiak, konkrétan Trump felvetette ezeket a ritka fém lelőhelyeket, akkor a Zelenszky azt válaszolta, hogy igen, és az amerikaiak megkapják a kitermelési lehetőséget, elvégre ők adtak a legtöbbet Ukrajnának segítséget, és megérdemlik, hogy ők arathassák le a legtöbb üzleti gyümölcsöt is. No most, hogyha az ukrán vezetés ehhez így áll hozzá, akkor kérdezném, mit tud Európa tenni, mit tudott letenni az asztalra, mi az európai pozíció az ukránoknál?
Véleményem szerint ilyen nincs, hogy közös európai pozíció. Valójában még valóban tényszerűen gyenge lábakon áll Ukrajna ügyében Európa. Az, ami most zajlik ezekben a napokban, ezekben a hetekben, Amerikáról érkezik a nyomás, ez az orosz-amerikai esetleges paktum, ez egy rendkívüli félelmet kelt, főleg Skandináviában, Lengyelországban, most már ugye Németország egy részében, Angliában egészen biztos, Franciaországban is. Ez ilyen gyorsított ütemű közös álláspont elfogadását fogja várhatóan elhozni, mert most e tekintetben ténylegesen Európa egzisztenciája forog kockán. Ha itt ezeket az engedményeket, amelyeket Trump jelzett, hogy megad Oroszországnak, ezeket itt minden józan újságíró, de hát gondolom Magyarországon is, meg Európa szerte, Amerika szerte, egy árulásnak tartják. Hát olyasminek, ami hasonlítható erősek, persze egy picit erős túlzással, azzal, ami Münchenben 1938-ban történt. Természetesen nem ugyanaz, de mégis jól hangzik, és nem annyira van távol az igazságtól. Tehát ezt minden áron meg fogják akadályozni a nyugat-európaiak. Ebben az esetben az én általam elmondottak alapján, amennyiben nem tévedek, Orbán Viktor nem győzött ebben a tekintetben, jól lehet, alapvetően úgy tűnt az elmúlt napokban, hogy minden úgy alakul, Oroszország, Amerika, Ukrajna, Amerika ügyben, Európa gyengülés ügyben, ahogy Orbán Viktor gondolta. De minél több a drámai fejlemény, ami veszélyezteti Európát, annál inkább szedi össze magát, és egyre gyorsított ütemben szedi össze magát, szerintem, ahogy látom, az európai közép, azok, akik Európai Uniót fenn akarnak tartani, és nem dőlt el semmi. Úgy tűnik, hogy az amerikaiak fognak visszahozni inkább, mint sem, hogy az európaiak beletörődjenek abba, hogy Ukrajna elvesztését elfogadják.
Köszönöm szépen Zentai Péternek, nagyon alapos volt és érdekes dolgokat vetettél fel. Legjobbakat, szép hétvégét kívánok.
Köszönöm szépen, minden jót kívánok.
És akkor ezzel az Eurózóna mai műsora véget ért. Munkatársam volt Simon Erika, Túri Lui és Lőrinc Csaba, a műsorvezetőt hallották, Kárpáti János. Szép hétvégét mindenkinek!
Önök a Klubrádió Európai Uniós magazinját hallották.